beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Dr. Bogárdi Szabó István, nyugalmazott református püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának nyugalmazott lelkészi elnökével Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját, és a telefonvonal túlsó végén mai vendégünket, főtiszteletű dr. Bogárdi Szabó István nyugalmazott református püspök urat, a Magyarországi Református Egyház zsinatának nyugalmazott lelkészi elnökét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A püspök úr 3 ciklusos, 18 évi aktív elnöki püspöki szolgálatot tett le néhány hónapja nyugállományba vonulásakor. Közben templomot épített, mert a gyülekezetét is megtartotta, vagyis a templom teljes felújításon és bővítésen van túl. A Budahegyvidéki Református Egyház község temploma és gyülekezeti termei teljesen megújultak. Ön már 24 éve lelkipásztorként ott szolgál ma is. Ezen kívül számos könyv szerzője, egyetemi tanár, vagyis nagyon gazdag életpályát tudhat maga mögött eddig is. Minden bizonnyal hozzájárult ehhez a szülői házban kapott értékrend. És itt kell mondanom hallgatóinknak, hogy a Hitvalló műsorban én 3 olyan református lelkipásztorral beszélgettem, akik ifjú korukban hittanosként vagy konfirmandusként a Sárbogárdi református lelkészpár, nagy tiszteletű Szabó Imre és Éva néni tanítványai voltak, ők az ön szülei. És ők olyan hitelesen tették az evangélium megismertetését a tanítványokkal, hogy ők mindhárman utána teológiát választották élethivatásukul. Ezek után természetesen adódik, hogy a Szabó házaspár gyermekei közül is 3 a lelkészi szolgálatot választották. Rendkívüli szülei voltak önnek, már nincsenek köztünk. Gondolom, hogy a családi élet is igen mozgalmas volt. Püspök úr, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Milyen hitbéli biztos alapokat és értékeket kapott a szüleitől?
Kicsi gyerekkorunktól kezdve, tehát az első tudatos eszmélésektől kezdve azt láttuk, tapasztaltuk gyermekként, hogy a szüleink igen komoly hitben élő emberek, és ez a számukra egyrészt egy magától értetődőségbe jelentkezett, tehát nem pusztán annyit láttunk, hogy apu, anyu lelkészi szolgálatot végeznek, falun voltak lelkészek, még az 1960-as évek legelejétől, mondjuk a legkisebb totyorgó emlékeimtől kezdve egészen a 80-as évek végéig is, még egy falusi lelkipásztor kicsit másképp, más dimenziókban élte meg ugyanazt a szolgálatot, mondjuk, mint egy városi vagy nagyvárosi lelkész. Az emberek a környezetben is másképp viszonyultak hozzájuk. Mondhatnám így, hogy volt egyfajta tiszte vagy tisztsége a lelkipásztornak. Ezt is láttuk gyermekként természetesen, hogy lelkész másképp viselkedik, másképp köszönnek neki az emberek, másképp nyilatkozik a dolgokról, sajátos területeken mozog a falu közösségébe. Ez volt az egyik fele. Amit meg belülről láttunk a családi közösségben, hogy a számukra a legtermészetesebb dolog volt az istenhit, a Krisztus követés, az ének, az imádság, a bibliaolvasás és a keresztény életnek a szép és sokszor terhes feladata, de hozzáigazítani az életünket Istennek a jó rendjéhez, akárha kell naponként megvívni ezt a küzdelmet és ezt a harcot. Nekik bőven kijutott, hiszen mégiscsak egy ateista világban szolgáltak lelkészként, sok külső nyomás közepette, sokszor nagy elszigeteltségben, és ott volt a 7 gyermek, őket tisztességesen, szépen elnevelni, jóra tanítani, elindítani az Isten hitben, megtartani őket a sok jó dologban, és ami a gyereknevelésnél mindig megvan, valahogy visszatartóztatni őket a rossztól, inteni, fegyelmezni is. Hát 7 voltunk testvérek, úgyhogy, és mind a 7 hétfélék voltunk, úgyhogy bőséggel kijutott nekik ebből is. Én azt hiszem, hogy, és így is emlékszem vissza, hogy nagyon nagy belső békességben élt. Hát jó volt gyereknek lenni, szerető család közösségében növekedhettem föl, és minden pillanatban éreztük a szüleinken, hogy nem csak szavakban, meg szándékokban, hanem valóságosan is a legjobbat akarják adni nekünk, és azt hiszem, hogy meg is kaptuk tőlük.
Az ön szülei 10 éve távoztak közülünk néhány hónap különbséggel, Imre bácsi és Éva néni, és ahogy most készültem fel és keresgéltem, azt láttam és olvastam, hogy nagyon-nagyon sokan emlékeznek rájuk, és szeretettel teszik ezt. Érdekes, hogy az emlékükre a gyertyalang.hu oldalon lehet egy virtuális gyertyagyújtással is tisztelegni.
Az ő életükhez hozzá tartozott, hogy a második világháború után, amikor már megismerkedtek és készültek házasságot kötni, ők részesei voltak a világháborút követő nagy ébredésnek, történészek ezt már kezdik kutatni, egész Magyarországon egy nagy lelki spirituális megtérés hullám futott végig, és ők ebben aktív szerepet játszottak. Természetesen a Rákosi érában ennek az ébredési mozgalomnak a külső feltételei megszüntették, de nagyon sok emberi kapcsolatuk maradt ebből az úgynevezett ébredési időből, és ők sok kockázatot is vállalva ott a Sárbogárda gyülekezetben minden hónapban tartottak egy úgynevezett csendes napot. Ez egy vasárnap volt egy adott hónapban, amikor nem csak vasárnap délelőtti istentisztelet volt, hanem délutánban nyúlóan, sokszor estében nyúlóan a gyülekezeti közösség tagjai, és nagyon sok más helyről érkező ember, akik elvonatoztak, elutaztak Sárbogárdra, ott együttesen egy lelki napon, ők ezt csendes napnak nevezték, vettek részt, úgyhogy a mi gyerekkorunk az természetesen ott a faluban ment végig, ott játszott, ott jártunk iskolába, ott pajtáskodtunk, ott szereztük az első élettapasztalatokat, oda kötöttünk, de nagyon sok embert ismertük meg ezeknek a csendes napoknak a révén, és ezt én később felnőtt fejjel tudtam meg, hogy ez egy lelki gondozói szolgálat is volt a részükről. Nagyon sok ember elmehetett Sárbogárdra velük beszélgetni, a szívüket kiönteni, a panaszaikat elmondani, életvezetési tanácsokat kérni, együtt imádkozni. Utólag visszatekintve ez egy rendkívül izgalmas szolgálat lehetett, és aztán, amikor édesapám nyugdíjba vonult, meg édesanyám is, ők ott maradtak Sárbogárdon, ott építettek egy kis házat családi örökségből. Na, akkor utána ez a Sárbogárdra járás még intenzívebb lett, még többen mentek, mert hát Imre bácsi Éva néni már nem volt terhelve a lelkészi szolgálat mindennapos kötelességeivel, illetve ők is elkezdtek járni, mert már felszabadultak a helyhez kötöttségből, és nagyon sok helyen az országban, ahol meghívták őket szolgálni, bizonyságot tenni, konferenciákra, előadást tartani, egészen szinte a legutolsó pillanatokig. Talán már az utazgatás nem a végén, amikor már jöttek a késői időskorral a betegségek, a betegséggel a korlátozások, de én emlékszem, jártunk haza látogatni őket, már édesanyám nagy beteg volt, és akkor is mindig jöttek, és mindig kopogtattak, és csörgött a telefon, és hosszú telefonbeszélgetéseket kellett folytatni. Édesanyám óriási nagy levelezést folytatott, neki volt egy napja, egy levelező napja, kedd, amikor ő nem volt hajlandó semmit csinálni, hanem nekült reggel 9-kor, és akkor délután 4-ig írta a leveleket, válaszolt minden megkeresésre. Én magam is így 10 esztendővel az elmenetelők után csodálkozom egyrészt, hogy emberekkel találkozom, és akkor mindig felemlegetik az én édes jó szüleimet. Ennyire megmaradtak ezek az emlékek. Másrészt így a gyerekkorra visszaemlékezve, nem is annyira csodálom ezt, hiszen rendkívül kiterjedt egész országra, sőt határon túlra kiterjedő lelkigondozói kapcsolatokat tartottak fenn.
Valóban példaértékű az életük, és hiteles. A lelkészi szolgálatra gondolom a szülei példája is hatott, hogy elhatározta magát, vagy esetleg még az Úristen is megszólította személyesen?
Ez érdekes történet az én esetemben. Úgy szoktam mondani, hogy én egy rendes vallásos gyerek voltam, tehát az én számomra, az én életemben az a krízis, amit sok fiatal átél, aki hívő keresztény családban nő fel, és lelkészként én is nagyon sok ilyen esettel találkoztam, hogy egy kicsi korában szülőkkel jönnek templomba, otthon keresztény családi életet élnek, és aztán jön a kiskamaszkor, meg a kamaszkor, vagy a felnőtt életnek egy-egy megrázkodtatása, és akkor megrendül a hite, elbizonytalanodik, vagy elfordul, tétova lesz. Nos, én ilyenről nem tudok beszámolni, tehát én a legelső emlékeim is bibliás vagy vallási emlékek, ha megengedi röviden, talán 2,5 éves lehettem a szüleik visszamondása, visszaazonosítása szerint igen, amikor ők vásároltak egy zongorát, és azt egy kora hajnali, ilyen nyári idő lehetett, június, nagyon korán reggel 5 órakor jöttek meg a fuvarosok, és ezt beállították a nagyszobába. Emlékszem rá, úgy fölébredtem nagyon korán, meg éppen csak pitymá alatt volt, és édesapám egy ujjal a református énekeskönyvben a 8. Zsoltár dallamát pötyögtette ezen a zongorán, amin aztán később én klimpírozni tanultam, és ezt a dallamot, a 8. Zsoltárnak a dallamát úgy hordozom magamban, mert ez az első dal, vagy dallam, amire egyáltalán emlékszem. Nos, visszatérve a mondandóbra, nekem nem voltak, hogy mondjam, Istennel sose volt bajom, vagy a hittel. Ezért aztán én már, amikor konfirmáltam, már akkor jeleztem 8. általános iskolás koromban a szüleimnek, hogy én lelkész szeretnék lenni, és ahogy kérdezte, nyilvánvalóan a szülők példája ebben rendkívüli módon meghatározó volt, kaptam isteni impulzusokat is, de nem reflektáltam én erre, tehát nem volt számomra ez mindent megfordító nagy döntés, vagy egy hivatásválasztás. Debrecenbe kerültem az ország akkor egyetlen református gimnáziumába, és ott is úgy tartottak számon osztálytársaim és tanáraim és a vallástanárom, és hogy egy fiúból pap lesz, akárki meglássa. Aztán éppen érettségi előtt volt egy hivatáskrízisem, amikor úgy gondoltam, hogy engem a történelem, az irodalom, a latin, nagyon szerettem a latint, ez sokkal jobban érdekel. Vannak erre jó hivatások, például a régészet, akkor én inkább régész leszek. Jellemző a szüleimre, hogy amikor én ezt megosztottam velük, ugyan láttam a szemükben egy kis megrökönyödést vagy csalódottságot, nem így gondolták ezt, de tudomásul vették. Aztán nem sokra rá egy múzeumi munka után, amikor ásatásból előkerült lócsontokat kellett fürözteni, vagy megtisztítani, akkor úgy belém hasított, hogy hát tényleg nekem a sírokkal, a halottakkal, a csontokkal kell foglalkoznom, vagy inkább az élőkkel. Erre egyébként egy konkrét igehirdetés, egy alföldi lelkésznek az igehirdetése ébresztett föl, akkor hazamentem, és mondtam, hogy hát, hagyjuk ezt a régészetet, én inkább végül teológiára megyek. Hát édesapámban volt mindig annyi huncutság, meg humor, hogy azt mondta, hogy rendben van, kisfiam, de én nem adok neked lelkész ajánlást, hogy az akkori, a mostani szabályok szerint, és ugye a teológiára jelentkezőknek lelkész ajánlást kellett vinni a lelkészétől. Hát nekem történetesen édesapám volt a lelkészem, és mondta, hogy ő nem ad lelkész ajánlást. Én is huncut voltam, mondtam, hogy akkor majd kérek a vallástanáromtól, és ugye elmentem Debrecenbe, és kértem a vallástanáromtól, aki szíves készséggel meg is adta az ajánlást, de már akkor éreztem, hogy Tivadar bácsi, a vallástanárom valami többet is tud, mint annyit, hogy én most tőle kérem. Meg se kérdezte, hogy miért nem a szüleimtől kérem. Magyarán a szülők meg a vallástanárom szerintem összejátszottak a hátam mögött, és édesapám csak néni pedagógiából gondolta, hogy megijeszt, egy ilyen állatatlan gyereket meg nem hordott a hátán, azt, hogy fél évenként meggondolja magát. Valószínű ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy a lelkipásztorság az komoly egész életre szóló hivatás, és abban abban ingadozni, egyik napról a másikra másképp gondolni nem lehet, vagy ha én ilyen ember vagyok, akkor inkább ne legyek lelkész. Úgyhogy ez egy jó kis próba tétel volt, és ami talán korábban elmaradt, kiskamaszként, vagy gimnazistaként, hogy tudatosan végig gondoljam, hogy miért is akarok lelkész lenni, mit is jelent ez, amit én olyan magától értetődőnek vettem, ott egy pillanatra megszűnt annak lenni, és ez jófajta tisztító tűz volt a számomra.
A próbát kiállta, hosszú lelkipásztori pályafutása során volt-e olyan eset, amikor az Úristen igével szólította meg, olyan igével, ami önnek nagyon jelentős, és úgy gondolja, hogy mondtójául választaná életének?
Jaj, hát nagyon sok van. Az egész Biblia szinte. Kettőt mondom. A Bibliámban be van írva, hát sok Bibliát elkoptattam már, de mindig, ha vettem egy új Bibliát olvasni is, meg használni, és ugye a lelkészeknek több Bibliája van, az első oldalra mindig beírtam a konfirmációs áldó igémet, ezt nagyon megjegyeztem, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja Jézus az evangéliumban. Ez végig kísérte az egész életemet, részben mindarra nézve, amit én tettem, csináltam, próbáltam, hogy ez mind a, egyrészt a murandóság alá van rekeszve, az ég és a föld elmúlik, benne Szabó István minden nagy igyekezete is, a Krisztus beszéde marad meg örökre. De ugyanakkor ez egy mértéket vagy mércét is jelentett, hogy csak azt érdemes csinálni, csak abba érdemes belefogni, abba viszont bele is kell, ami a Krisztus szavának a világosságába megáll, megmarad, amit a Krisztus beszéde hitelesít, igazol, vagy amire a Krisztus beszéde készteti az embert. Ez egy nagy életige a számomra. A másik Pál apostol szava a korintusi levélből, második korintusi levélből, ahol leírja a korintusoknak, hogy mennyi hányattatáson mentő keresztül, hányszor zárták börtönbe, hányszor verték meg, hányszor szenvedett hajótörést, hányféle betegségen esett keresztül apostoli szolgálat során, és azzal zárja be ezt, hogy sokszor fohászkodott Istenhez, hogy testéből a tövist, ez valószínűleg egy betegség lehetett, vegye el az Úr, de nem vétetett el, hanem hallotta az isteni szót, hogy elég, elég néked az én kegyelmem. Az isteni kegyelem mindenre elég, úgyhogy az én dolgozó szobámban van, és egy kis táblácska kerámiából készült, egy kerámikus művész készítette, és csak ennyi van rajta, hogy elég. És sokszor valóban elég nekem erre ránézni, amikor hiába vagyok az erőnek, a kedvnek, bezárulnak bizonyos utak, eltölti az embert a tehetetlenség érzet, vagy kudarcai vannak, ott van ez a táblácska, hogy elég. Vagy éppen megfordítva, amikor az ember nagyon elbízná magát, vagy odáll a tükör elé, és vállon bereget magát, hogy megint valami nagyot, vagy szépet, vagy csodálatosat, érdemeset csinált, és már azon törő a fejét, hogy milyen magas lesz a saját szobrának a talapzata, amit majd neki állítanak, akkor is ott van ez az ügye, hogy elég, az Isten kegyelme mindenre elég, elég erre az életre, elég az újrakezdésekre, elég a feltámadásra, és elég a eljövendő örök életre is.
Ezt köszönöm szépen, nagyon szép volt, mert a mai embernek sajnos semmi sem elég, mindig többet akar, mint amennyi van. Holott az Úristen mindent megad, amire nekünk szükségünk van. A globalizmus általános támadást indított a keresztény értékek ellen, és a fő célpont a vallás és a család, főleg a keresztény család.
Hát ma nagy szorongattatások közepette élünk, azonban engedje meg, hogy ezt kiegészítsem annyival, hogy sose volt könnyű kereszténynek lenni. Ha elolvassuk az első évszázadba a kereszténységét, az apostoli kort, nagyon komoly, mély és drámai keresztén üldözések zajlottak, és egyébként akkor is a keresztény közösségek által képviselt értékeket, életrendet beleértve a család, a keresztény család, a szent család értékrendjét kérdőjelezték meg. Nem biztos, hogy azok az idők minden tekintetben kifogástalanok voltak, amikor úgymond a kereszténység a topon volt, amikor mindent átadott a kereszténység, mert az ember tükrös jószág Tehát kimutatott a történelemből, hogy úgy tettek az emberek, mintha keresztjének lennének, és akkor ez csak képmutatás volt a részükről. Ez is nagy küzdelme a kereszténységnek. Azt hiszem, a mi időnket talán az különbözteti meg a régi időktől, hogy zavarba vagyunk, mert miközben azt látjuk, hogy a világ egyes részein dinamikusan növekszik a kereszténység, szinte föltartózhatatlanul. Hadd mondjak önnek egy példát, püspöki szolgálatom alatt többször járhattam Dél-Koreába. 100 évvel ezelőtt Dél-Koreába pár tucat keresztjén volt. Kikötő városokban amerikai, német, holland missziók révén létrejött kicsi csoportok. Ma Koreában növekszik legdinamikusabban a kereszténység, és erre csak egy bizonyítékot szeretnék hozni. Az Egyesült Államok után szám szerint Dél-Koreából küldik ki a világra a legtöbb misszionáriust. Tehát nem csak a helyi közösségek növekszenek, hanem misszióba küldenek embereket a világ minden tájáról, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról. Vagy beszélhetnénk Afrikáról is, ahonnan az iszlám országok, a szomszédos területekről sok nyomasztó hírt hallunk, ott fegyveres konfliktusok, terroresemények, üldözések zajlanak, de mondjuk Afrika középső vagy déli részein hihetetlenül dinamikusan növekszik a kereszténység, miközben itt Európában, amit mi a magunk módján mégiscsak a kereszténység, vagy legalábbis a középkori kereszténység bölcsőjének tartunk, de nem csak azt látjuk, hogy elfordulnak az emberek a keresztény értékektől, gyülekezetektől, Isten útján való járástól, hanem kiforgatják azokat az értékeket és elveket, amelyeket olyan magától értetődőnek tartunk. Így is kezdtem a beszélgetést, hogy az én számomra gyerekkoromban otthon minden magától értetődő volt. Annyira, hogy még lázadni sem volt kedvem ellene. Kilázadt föl az ellen, hogy 2×2=4. Hát ez egy evidencia. És most az a mi nagy megzavarodottságunk, hogy kiforgatják ezeket az értékeket, és ez sokkal, higgye el, sokkal nehezebb és rosszabb helyzet, mint hogyha csak egy egyszerű közvetlen támadás vagy üldözés folyna, mert ha megütik az embert, vagy nyomják az embert, akkor azt tudja, hogy honnan jött, milyen irányból jött. Meg talán megtanul védekezni is, vagy összekuporodni, elsajátít bizonyos magatartásformákat, hogy túlélje. De amikor azt hallom napszámon, hogy a 2×2 nem is 4, inkább 5, de lehet, hogy 2 sincs, meg 4 sincs, tehát hogy a család az nem is úgy család, ahogy annak lennie kellene, meg hogy se apa, meg se anya nincs, vagy egyszerre lehet mindenki minden, akkor hát hogy mondjam, a szorzótábla van összekeverve, és hát az egyszer ember nem jár szívesen olyan boltba vásárolni, ahol beüti a pénztáros a termékeknek az árát, és minden nap más mutat az eredményt. Rossz a pénztárgép, vagy rossz a szorzótábla. Tehát amiben a mai nyugati ember belekezdett, nagy zajjal, nagy robajjal, nagy dübörgéssel, az valójában az ember élet alapjainak a felforgatását jelenti. Rendkívül nyomasztó egyrészt, másrészt rendkívül veszélyes, és harmadrészt pedig igencsak meghökkentő, hogy milyen, idézőjelben mondom, népszerűsége van mindennek.
Én úgy gondolom, hogy az Isten törvénye mindenkire vonatkozik, ateistákra is, mert azok a törvények, amiket Mózes a második kőtáblán lehozott, a társadalmi együttélés törvényeit, azok a keresztény törvények alapjait is, a keresztény államok törvényeibe bele vannak foglalva.
Természetesen ez így van, ezt tudjuk, és éppen erről beszélek, hogy ugyan mi ezt mondjuk, tapasztaljuk, és tudjuk is, és minden történelmi tapasztalat, de akár egyetlen egy nemzedéknek a tapasztalata, sőt, egyetlen egy ember rövid életútjának a tapasztalata is, ezt teljes mértékben igazolja. Mégis azt látjuk, és hát ettől olyan nyomasztó a mi korunk, a mi időnk, hogy minden hangoztatják, hirdetik, hogy nem, ezek nem érvényesek, ezek rosszak, ezek helyett valami más kell, de nem is látjuk, mi lenne az a más, mert tudjuk, hogy nincsen semmi más. Tehát lassan erodálódik minden. Hadd mondjak egy rettentő példát. Néhány héttel ezelőtt Floridában összeomlott egy híres épület, az sokat mutogatként egy 40 évvel ezelőtt építették. És ma már a szakemberek tudják, hogy azért romlott össze az épület, mert alatta, tehát a mély szerkezetei az épületnek különböző talajmozgások és hibás kivitelezés miatt erodálottak. És nagyon sokáig állt szépen ez az épület, laktak benne az emberek, televízióban láttam interjúkat túlélőkkel, akik hihetetlenül boldogok és büszkék voltak, hogy ők egy ilyen híres épületben lakhatnak, és mint a kártyavár egyik pillanatra a másikra összedőlt. Én ezekről a mély szerkezetekről beszélek most, hogyha ezeket elrongálja a mai ember, lehet, hogy az élet kívül szép. Sőt, a nap, dübörög az ipar, növekszenek a keresetek, mindenki úgy lesz boldog, ahogy akar, és úgy teszi magát boldoggá. Tehát látszólag a civilizáció megy tovább a maga során. Nincs itt semmi baj, miről beszélnek ezek a húhogok. De ha a mély szerkezeteket tönkretesszük, akkor egyik pillanatra a másikra következik be a katasztrófa, és szerintem a mi időnk legjobbjait, legjobb gondolkodóit, legjobban érző embereit nagy nyugtalanság tölti meg emiatt a lehetőség miatt.
Hát Szodoma jut eszembe, hogy az Úristen Szodomát is felégette.
Én nekem inkább a Titanic jut eszembe. A világ legnagyobb, legcsodálatosabb, leggyorsabb hajója, ami útnak indult, és én voltam befaszva, megnéztem a kikötőt, ahol a Titanicot építették. Elképzelni nem tudtam, hogy tudtak ott egy ekkora hajót megépíteni, de ott a helyiek mondták, hogy még nagyobbat is tudtak volna, és hasított a tengeren, és övé lesz a pálma, és a dicsőség, és a legrövidebb idő alatt, a leghamarabb, a legnagyobb, stb. Neki ment a jéghegynek, és a magabiztos ember elmerült. Igen, sok tapasztalata van az embernek, és ami engem a leginkább megdöbbent, hogy nem érdeklik ezek a tapasztalatok.
Hát a hajóépítő mérnökök épp a Titanic esetében azt mondták, hogy ez olyan hajó, hogy az Isten sem tudja elsüllyeszteni, így szó szerint.
Az Isten süllyesztette, a magabiztos ember vezette jéghegyre. Persze Isten mindenben benne van, ez is az én egyik élettanulságom. A rettenetes dolgokban is benne van úgy, hogy még a legrosszabb dolgok is el tudnak minket vezetni ő hozzá. Tehát nem biztos, hogy úgy van benne Isten, hogy ő ütött léket a hajó oldalára, ő okozta közvetlenül ezt a bajt, de a tragédiákban is, különösen a nagy tanulságot hordozó tragédiákban is, ha odafigyelünk, akkor azokból mindig kialakszik egy isteni kérdés, hogy és akkor most hogyan tovább? Hogy mint lesz? Mondok erre is egy példát, Jobb könyve, csodálatos abból a szempontból, hogy ott van ez a szenvedő ember, mindent elveszített, vagyonát, gyerekeit, családját, egészségét, a végén a barátait is, mert hát nem tudják vigasztalni, csak kioktatni tudják, és Jobb mindig azt mondja, hogy Isten elé szeretne állni, hogy megkérdezze tőle, hogy miért ez a rettenetes nyomorúság, mi történt ez, mik az ehhez az Istennek, mit csinált vele az Isten. És akkor Isten megszólal, ez a csodálatos ebbe a bibliai könyvbe, nem mond semmit Jobbnak, hanem ő kérdez. És ott van, ha jól számolom, több mint 70 kérdése Istennek Jobbhoz. És így van sokszor nagyobb léptékekben is, hogy hát mit tennénk fel Istennek a kérdést, hogy miért történt ez, hogy engedhette meg, vagy mit csinált az Isten, hogy ez bekövetkezett. És sokszor ezek a rossz dolgok, ha meghalljuk belőlük, vagy mögülük az Isten kérdését, akkor elvezetnek ő hozzá, már pedig ő azt akarja, hogy hozzájussunk, vele legyünk, nála legyünk, benne találjuk meg a boldog élettitkát, és olykor így is hív bennünket.
Püspök úrnak sok keresztény családra volt, és van rálátása. Én problémát látok a középgenerációs édesapáknál, akik azt a bizonyos paterfamilias szerepet nem nagyon tudják betölteni, mert maguk is elvált szülők gyermekei, és csupa női mintát kaptak. Édesanyjuk nevelte, óvodában óvónéni, iskolában tanítónéni, aztán később tanárnéni. A sorkatonáság során, amit megtanulhattak volna, önfegyelmet, kitartást, állóképességet, azt is eltörölték. Mit tanácsolna ezeknek az édesapáknak, hogy hogyan válhatnak igazi keresztény család fővé?
Hát a legelső tanácsom az lenne, hogy egy kicsit ezt a szót, hogy probléma van a középgenerációs férfiakkal, ne üssék el, bár ugye ez egy kétélő megállapítás, nem biztos, hogy a középgenerációs férfiakkal van probléma, lehet, hogy az egész civilizációnkkal van probléma benne a középgenerációs férfiakkal, mert kétségtelenül egy olyan közegbe élünk, olyan kulturális, civilizációs lenyomatok vesznek bennünket körbe, amelyben ez a régi jó minta, hogy a férfi a családfő, a férfi a felelős a családért, a férfi vállán van a család közössége, a férfi hozza a nagy döntéseket, ő tart fönn mindent a vállán, ez nincsen, ez szétzilálódott, és a mostani társadalmi közegben, hát hogy mondjam, a furcsa esetek is vannak, én emlékszem, amikor általános iskolások voltak a gyerekeink, és akkor szülői értekezletre kellett menni, és én mentem el szülői értekezletre, bementem a második B-be, ott ült 28 anyuka, és úgy néztek rám, azt hitték, hogy én a pedellus vagyok, vagy a tanfelügyelettől jöttem, mert ők a bölcsőbe, az oviba soha férfit a gyereke körül nem láttak. Furcsa néztek rám, én meg írtó rosszul éreztem magamat, hogy most mit keresek én itt, hát ez női teret, vagy édesanyai teret. És meg sok ilyen történetet tudnék mondani. Mit tanácsolhatnék? Keressék azokat a gyülekezeteket, ahol vannak hétközi alkalmak, ezek lehetnek bibliaórák, imaórák, hitmélyítő alkalmak, sokféle forma van, és kapcsolódjanak be, ezek vegyes közösségek, bár vannak férfi bibliaórák is, hogy egyáltalán az a pályaszélére sodródottságuk, amit ma nagyon sok középgenerációs férfi megél. Hát valahol persze fönt vannak a férfiak is a pályán, de mint a külső körön mozognának, és amire figyel a mai világ, meg így is van valahogy megszerkesztve, ezt nagyon szépen mind felsorolta, na, mintha az lenne a lényeg. A másik tanácsom az, hogy harcoljanak. Ne engedjék el olyan könnyen a dolgot, a családot se, a feleségüket se, szeressék a feleségüket. Még akkor is, hogyha a mai asszonyok roppant feladat elé állítják a férfiakat, hogy tudjuk őket egyáltalán szeretni, lehetetlen sok igény, követelmény jelenik meg, de szeressék a feleségüket, szeressék a gyerekeiket, ápolják a kisebb-nagyobb rokoni közösségeket. Talán erről keveset beszélünk, de a régi időkben én ezt ugye gyerekkoromban jól le tudtam képezni. A család belső magva természetesen a férfeleség és a gyerekek voltak, de ennek a nagyszülőkön, meg a nagybácsikon, a nagynédiken, az oldalági rokonokon keresztül ez egy nagy hálózat volt. És hát a gyerekkori iskolai beszédeket tudom csak felidézni, ahogy a gyerekek a szünetben utaltak egyik-másik rokonra, sógor, koma, ángya, nem tudom, voltak elnevezések. Egy nagy vérkeringésben élt az ember, és én a mai férfi nemzedéknek azt tanácsolom, hogy ebbe kapcsolódjanak vissza. És hát leginkább, mert ilyet nagyon sokat látok, azt mondom tanácsolni, hogy mai angolos szóval offline kapcsolják ki a számítógépet, a virtuális fórumokat, a mai úgynevezett közösségi média által fölkínált pótlékokat, a régi bölcsek mondják, hogy az igazi élet helyett, ha az ember életpótlékokra, az igazi közösség helyett közösségpótlékokra fanyalodik, akkor nem egy rossz történik, nevezetesen, hogy kávé helyett pót kávét iszik, cukor helyett, nem tudom, valami cukorszerűséget eszik, ez csak egy fizikai dolog, ez is történik, hanem az is, hogy elkezdődik mindenkiben az önutálatnak a lassú, erjesztő, romboló hatása, mert az ember igazából nem tud pótlékokon élni. Én valamikor a lelkészi szolgálatom kezdetén részt vettem a Református Egyház drogmissziójába, drogos fiatalokkal foglalkoztunk nagyon sokat, és abból az időből van egy meghatározó tapasztalatom vagy élményem a drogos fiatalok kapcsán. Tehát egyrészt tönkretették magukat a droggal, fizikailag is, mentálisan is, iszonyú romboló és erre hosszokatlan hatással tud lenni a droga fiatalokra, és ugyanakkor meg gyűlölték önmagukat, mert tudták, hogy a igazi boldogság helyett pótszereken élnek. És ezt szét lehet osztani a mai világ ezerre keszére, úgyhogy férfinak, nőnek, középkorúnak, idősnek, fiatalnak, de így volt a kérdés, hogy a közép generáció, leginkább a közép generáció férfiaknak tudom azt mondani, hogy offline, mert kapcsolják le a pótszereket, mert egyrészt üres látszat az egész, másrészt ő maga se tudja, szépen lassan elkezdi önmagát is megvetni, mert pótlékokon él.
A gyermekeik közül követte valaki önt a lelkipásztori pályán?
Nem, 3 gyermekünk van. A legidősebb a lányunk grafikus lett, a középső jogász, a legkisebb pedig bölcsész, filmesztetikával foglalkozik. Mi ugyanabban a szabadságban neveltük a gyermekeinket, mint a szüleim, és ahogy én láttam gyerekkoromban, hogy ők nem nyomtak, nem manipuláltak, nem tologattak engem se, se a testvéreimet se ebbe az irányba, és úgy gondoltak feleségemmel, hogy nem nyomjuk őket ebbe az irányba, de mind a 3 hívő keresztény emberek, és ez nekünk fölülmulatatlan nagy boldogság.
Tudjuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, és az unoka az ajándéknak az ajándéka. Hogyan éli meg a nagypapaság csodáját?
Hát már 3 unokánk van, reméljük majd jön sorba a többi. Ez egy teljesen más dimenziója az emberi életnek. Amíg gyerek, így mondom, hogy csak gyermek, látja milyen érdekes, sem mondom, hogy amíg csak gyermekek vannak, addig az ember a szeretetnek, a kötelességnek, az odafigyelésnek, az aggodalomnak és az örömnek a csodálatos együttesébe mozog, megéli a saját gyermekei kapcsán, csak most a másik oldalon még egyszer a saját gyerekkorát, meg visszaemlékszik a szülei küzdelmére, hányszor fel tudtam idézni, jaj, drága édesapám, édesanyám, mennyit küzdkedtek velem, milyen megáltalkodott csibész lehettem, mert itt pityergek a gyerekeim csintalanságain. Az unoka más, az egy új dimenzió, és ezt csak azzal tudom megosztani, akinek van unokája. Nagyon érdekes, mikor megszületett az első unoka, mi jöttek gyülekezeti tagok, barátok, ismerősök, mindenki gratulált, hogy unoka, sugároztam, de igazán azokkal tudtam ezt a nagy csodát megosztani, akiknek már van unokája, vagy ők tudták velem megosztani. Hát ez valami felülhatatlan dolog, és azt itt föl tudom idézni, hogy amíg a szüleim első unokái meg nem születtek a bátyámban, a legidősebb bátyámnál, addig a családi találkozók azok mindig olyan nehézkesen alakultak, mert hát persze szétszorodtunk hete-hét felé az országba, és egy ilyen családi találkozót megszervezni, hogy mindenki ráérjen, mindenkinek jó legyen, az nagy művészet volt. Amikor megszülettek a szüleim első unokái, akkor édesapám, édesanyám is valami elképesztő találékonysággal találtak időt, találtak helyet, találtak módot, és besújkolták mindenkibe, hogy van családi találkozó nap, és akkor mindenkinek ott kell lenni unokástól. És én ebből azt láttam, hogy a számukra is akkor egy addig járatlan, csodálatos világ nyílott meg. Én nagyon hálás vagyok Istennek az unokákért. Mind a 3 rendkívül csodálatos kis teremtmény, hogy végignézzük a gyarapodásukat, a növekedésüket, és hát hála Istennek nem lakunk, vagy laktunk egymástól nagyon messze, úgyhogy voltak olyan időszakok, amikor én egy nap akár többször is láttam az unokákat, sőt nálunk most a parókia úgy van berendezve, hogy bármikor jöhetnek az unokák, és aludhatnak nálunk akár egy hetet is. Nagyon, nagyon szeretjük őket, és áldottnak érezzük magunkat.
Úgy legyen. Püspök úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és el kell mondanom, hogy a fáradhatatlan munkásságát a számos díjjal ismerték el Sárbogárd, a szülőfaluja és a Hegyvidéknek is díszpolgára. Megkapta Széchenyi díj után idén a Magyar Érdemlem középkeresztjét, a csillaggal kitüntetést is, amihez a Mária Rádió nevében szívből gratulálunk. Jó egészséget kívánunk, és Isten további áldásait kérjük az ön életére, családjára, gyülekezetére.
Nagyon szépen köszönöm, én is szeretettel köszöntöm még egyszer a hallgatókat, és Isten áldását kérem mindannyiukra.
Dr. Bogárdi Szabó István, nyugalmazott református püspökkel, a Magyarországi Református Egyház zsinatának nyugalmazott lelkészi elnökével, Miklódi Márta beszélgetett.
Talentum.